Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyve 22. fejezete 6. versétől. Akkor azt mondta nekem az angyal, ezek a szavak megbízhatóak és igazak, és az Úr a proféták szelleme, szellemeinek Istene elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa a szolgáinak, hogy minek kell hamarosan megtörténnie. És vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy én hamarosan eljövök. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki megtartja e könyv proféciájának szavait. És én, János, vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. És amikor hallottam és láttam, az angyal lábaihoz vetettem magam, aki megmutatta nekem ezeket a dolgokat, hogy imádjam őt. De ő ezt mondta nekem, ne tedd ezt, én csak a te szolgatársad vagyok, és a te testvéreidé, a profétáké, valamint azoké, akik a könyv szavait megtartják. Istent imádd. Majd így folytatta. Ne tedd pecsét alá e könyv proféciájának szavait, mert közel van a beteljesedésük ideje. És aki bűnnel szennyezett, tehát közel van a beteljesedésük ideje, aki igazságtalanságot vagy rosszat cselekszik, az folytassa továbbra is a rosszat. És aki bűnnel szennyezett, az továbbra is szennyezze magát. De az igaz is folytassa továbbra az igazságosság gyakorlatát, és a szent is szentelje meg magát továbbra is. Meglásd, hamarosan eljövök, és velem együtt a jutalmam is, hogy megfizessek mindenkinek az ő munkája, vagy az ő cselekedetei szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik megmossák ruháikat, hogy jogot nyerjenek az élet fájára, és bemehessenek a kapukon a városba. Kívül maradnak a kutyák és a varázslók, a méregkeverők, a fajtalankodók és a gyilkosok, a bálványimádók és mindazok, akik szeretik és gyakorolják a hazugságot. Én, Jézus, elküldtem az angyalomat, hogy ezt tanúsítsa nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok a Dávid nemzetségéből való gyökérhajtás, a fényes hajnalcsillag. És a szellem és a mennyasszony azt mondja, jövel. És aki hallja, azt mondja, jövel. És aki szomjazik, az jöjjön. Aki vágyat hordoz, az vegye ingyenesen az életvizét. Én, János, tanúbizonyságot teszek mindazoknak, akik hallják a könyv proféciának szavait, ha valaki valamit is hozzáfűz, hozzátesz azokhoz, a mondottakhoz, arra Isten azokat a csapásokat méri ki, amelyekről megvan írva a könyvben. És ha valaki bármit is elvesz a prófétai könyv szavaiból, Isten elveszi az ő részét az életfájából és a szent városból, amerről megvan írva ebben a könyvben. Azt mondja az, aki erről bizonyságot tesz, tanúságot tesz. Igen, hamarosan eljövök. Amen. Jövel, Uram Jézus. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindenkivel. Dicsőség és hála legyen az Úrnak az ő drága és szent ígéért. Arra törekszünk, ahogy itt le van írva, hogy Istent imádjuk. Itt ez a János levetette magát az angyal előtt, és imádni akarta őt, de nem lett megengedve neki, az lett intézve hozzá, Istent imád. És tisztában vagyunk azzal, hogy csak az élő és igaz Istent illeti meg az imádat és a dicséret. Kedves testvéreim és testvérnők, ezért gyűltünk össze, ma este ismét itt, hogy tisztelettel és hódolattal adózzunk neki. Ugye tudjuk, hogy ez egy komoly és gonosz időszak. Semmi jót nem hallunk napjainkban, csak kegyetlen dolgok történnek itt is, ott is. De tudjátok, nekünk nem arra kell néznünk, ne nézzünk arra, ami körülöttünk történik, hanem az Úrra szegezzük a tekintetünket. Itt ez áll. Aki gonosz, az maradjon továbbra is gonosz. Aki szereti az igazságtalanságot, az gyakorolja továbbra is az igazságtalanságot. Ugyanakkor az is, aki az igazságot gyakorolja, tartson ki továbbra is az igazságosság mellett. Ebben áll minden. És aki az Úrnak szolgál, az szolgáljon továbbra is az Úrnak. Ez az, amit meg akarunk tenni. Ez a mi őszinte vágyunk ma este is. Legyen, hogy a mi hűséges Urunk velünk legyen, legyen, hogy megáldjon bennünket. Szeretett testvéreim és testvérnőnk, a szívünk és a szánk sem maradjon zárva azokban az órákban, amikor azért gyűlünk össze, hogy felmagasztaljuk az ő szent nevét. De hiszen tudjátok, mi szeretjük őt, hiszen azért gyűlünk össze, mert szeretjük őt, mert imádni akarjuk őt. Ez a cél és az indok, amiért összejövünk. És ezért ma este is hadd magasztaljuk fel újra az ő nevét, és köszönjük meg neki, hogy sas szárnyakon áthordozott bennünket eddig a pillanatig és eddig az óráig. Az ő nevére térjen a tisztelet és a dicsőség. Hadd álljunk most fel, és imádkozzunk. Köszönjük neked a kegyelemem ez óráit. Uram, köszönjük neked ezeket az összejöveteleket. Uram, köszönjük neked a te ígédet. Köszönjük neked az áldásokat, amelyekben újra és újra részesedünk a te ígédből. Ma este is, Uram. Hálát adunk neked, Uram, és egyedül neked adjuk a tiszteletet, mert méltó vagy, Uram, hogy átvedd a dicséretet, a hálaadást és a hódolatot. Uram, légy velünk továbbra is, szólj hozzánk továbbra is, Uram, az ígéd által, és a te szent szellemed által, Uram. Mutasd meg magadat, hadhatósan, Uram, várjuk a te megjelenésedet, várjuk, Uram, hogy kinyilvánítsd magad. Te tudod az időt és az órát, milyen kegyetlenett ezen a földön. Ó, Uram, mennyi gyilkosság, mennyi merénylet. Ó, Uram, mennyi minden történik körülöttünk. Ó, üdvözítőm, te hiszen feltekintünk te rád, mert tudjuk, Uram, hogy mindennek el kell jönnie. A te szavad mondja ezt, Uram, feltekintünk hozzád. Áld meg, kérünk a betegeket is mind. Mindent leteszünk a te elődbe hozunk, te kegyelem megváltója, irgalmazd meg mindazoknak, akik te rád tekintenek, akik bíznak benned, nyújts segítséget a te szent nevedért, légy továbbra is velünk, Uram. Ez az én imádságom, a Jézus nevében. Amen. Hála legyen az Úrnak, hogy ezt énekelhetjük és hihetjük is, hogy neki ugyanaz a hatalma van, hogy ő képes megáldani. Amikor így hallottuk itt ezeket a szavakat, és a reménység értékéről, az üdvösség üzenetéről, a kegyelemről, a szellem által megerősített szeretetről, nem tudtunk nem hálát adni az Úrnak, nem tudtunk másképp, mint az Úrnak hálát adni, hogy ő igazzá tette ezeket a szavakat az életünkben. Hogy ez nem csak a megváltásnak egy üzenete maradt, nem csak az üdvüzenet maradt, hanem valóban elhozta az üdvösséget számunkra. Nem csak a kegyelem üzenete, hanem a kegyelem benne volt az üzenetben. Az üdvösség üzenete magában foglalta az üdvre jutást. A kegyelemről szóló üzenet a kegyelemben való részesedést. A békesség üzenete magával hozta a békességet is. Végül is így van írva, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azoknak a lábai, akik békességet hirdetnek. Azonban az, ami itt a szívemig hatolt, az a szellem által megtermékenyített szeretet gondolata. Az utolsó versben mindannyian együtt olvastuk, és beszámolást kaptunk a szellem által kieszközölt szeretetekről is. Szeretetetekről is. Minden olyan dolog, amit nem Isten szelleme hozott létre, nem állja ki a próbát. Csak az, amit Isten szelleme képes volt kimunkálni a te életedben és az enyémben is fog megállni, illetve helytállni. Még a legnagyobb és legrosszabb megpróbáltatásban is, bármi legyen is az, vagy akármi legyen is az. Nos, sok mindent hallottunk már a bevezető ige szakaszban. Néhány dolgokat, és itt is elszálltak a gondolataim abból az időből, ami időnkre állt. Isten elküldte az ő angyalát, hogy mindent bejelentsen Jánosnak a Pátmos szigetén. És az, amit közölni kellett, arra szolgált, arra lett meghatározva, hogy Isten minden szolgája számára jelezze, közölje velük mindazt, ami meg fog történni rövidesen. De azt is el kell ismernünk, hogy Isten elküldte az ő angyalát Branham testvérhez is, és nem tudunk, vagy nem is akarunk ítélkezni, de a kinyilatkoztatás nélkül nem tudnánk mindezeket a dolgokat, nem jutott volna el hozzánk. Mi is mentünk volna, mint mindenki más, és gondolkodtunk, vagy elmélkedtünk volna rajta tovább. De itt olyan csodálatosan áll írva, hogy ezek a szavak megbízhatóak és igazságosak, és az Úr, a próféta szellemek Istene elküldte az ő angyalát, nem is csak valamilyen angyalt, hanem az ő angyalát, hogy kijelentse az ő szolgáinak azt, aminek a közeljövőben meg kell történnie. Istennek mindig is voltak módjai és eszközei a dolgok megvalósítására. És van egy íge a Bibliában, amely azt mondja az Ószövetségben, hogy elküldöm az én angyalomat magam előtt. Időnként, ez is egy rejtély, időnként azonban mégsem az, ahogyan látjuk, vagy ahogyan ismerjük. De itt azt olvassuk, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, ami hamarosan meg fog történni, meg kell történjen. És vedd jól tudomásul, hogy hamarosan eljövök. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki megtartja e könyv proféciáinak szavait. És Branham testvér nemrég még azt mondta egy prédikációban, hogy nem elég, ha ezt a könyvet, mint Isten ígéjét a kezünkben tartjuk, hanem Isten ígéjének élő kinyilatkoztatássá kell válnia a szívünkben. És akkor egészen más jellegűvé válik a helyzet. Ki tudja megtartani vagy megőrizni a prófécia szavait? De hiszen csak az, aki megértette, illetve felfogta, hogy itt proféciáról, bibliai proféciáról, az igazságok kinyilatkoztatásáról van szó, és hogy egy olyan profétikus korszakban élünk, amelyekben mindezek a dolgok ismerté lettek téve, kilettek nyilatkoztatva, mi pedig tudomásul vehettük, és Isten kegyelméből mindeddig meg is érthettük őket. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki megtartja a könyv proféciáinak szavait. És nem csak, hogy meghallgatja őket, a hét írott levélben folyamatosan ez olvasható, aki meghallja, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Itt a végén nem csak a hallásról van már szó, hanem arról, hogy meg kell őriznünk azt, amit hallottunk, és amit Isten elmondott. Vegyétek jól tudomásul, hogy én hamar eljövök. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki megtartja egy könyv proféciáinak a szavait. És ez is titokzatosít még, amikor az van mondva, hogy és én, János vagyok az, aki hallotta és látta ezeket a dolgokat. És amikor én hallottam és láttam, láttam is, leborultam az angyal lábaihoz, aki mindezt megmutatta nekem, hogy imádjam őt. De ő azt mondta nekem, ne, mégse tett, én csak a te szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak. Igen, ez önmagában is nagyon világosan ki van jelentve, egyáltalán nincs szükség értelmezésre. Nem egy angyalról volt szó, nem egy kérubról vagy szeráfról, hanem valakiről, aki valóban eljött ehhez a Pátmos szigetén élő emberhez egészséges két lábakkal. És hálásak vagyunk, hogy Isten megnyitotta a szemeinket, hogy láthatjuk, miről is van szó. János imádni akarta őt, de az angyal mégis azt mondta, én csak egy vagyok a szolgák közül. Egy a te testvéreid, a proféták közül. Meglásd, Istent imád. Ez a lényeg. Sőt, azt is mondja, valamint azoké, akik e könyv szavait megtartják. Nagyon egyszerű. Nem kell tovább feltörést okozzon, hanem nagyon is tisztán látszik, hogy kiről is van itt szó. De hogy ezt tudjuk-e vagy sem, az a továbbiakban mégis lényegtelen. A legfontosabb az, hogy megértettük azt, ami elhangzott. Ez lényeges. Minden más lényegtelen. Hogy Isten egy pálapostolt, vagy egy Jánost, vagy bárkit használta fel, az nem olyan fontos. A lényeg az, hogy megértettük, amit Isten mondott. Majd így folytatódik. Akkor így szólt tovább. Ne zárt lepecsét tele könyv proféciáinak szavait. Azelőtt még minden le volt pecsételve. A könyv Isten kezében volt. Nem csak, hogy le volt pecsételve, hanem 7 pecséttel volt lepecsételve. De miután a bárány kinyitotta és kinyilatkoztatta, miután nyilvánosságra, napvilágra került, a továbbiakban már nem maradhatott lepecsételve. A hozzáférhetőség biztosítva lett. De kinek? Mindazok számára, akiket Isten megajándékozott azzal a kegyelemmel, hogy tudomásul vegyék azt, ami ebben a lepecsételt könyvben foglaltatott. És amint tudjátok, Isten napjainkban ismét az ő szolgálatába állította egyik szolgáját, egy prófétát. És mi mindannyian, akik ma este itt ülünk, és eléggé ismerjük Isten szavát, számunkra egyáltalán nem kérdéses. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy Isten soha nem használt fel valaki mást, mint a prófétákat. Legyen az akár egy Ábrahám, egy Mózes, egy Illés, akár egy Ézsaiás, egy Jeremiás, az összes proféta az Úr nevében szólt, és azon tűnődött mindegyik, hogy vajon melyik az az idő, amelyre a Szent Szellem mutatott bennük. Soha nem voltak írástudók, hanem mindig is proféták voltak ezek. És ezekkel a prófétákkal úgy történt, hogy egyik nap a mezőn, Szántóföldön dolgoztak, másnap pedig proféták lettek, miután Isten elhívta őket, kinyilatkoztatta magát nekik, és elküldte őket. Gondoljunk csak mindannyiukra. Kik voltak ők? Ki volt egy Mózes? Ő gondozta az apósa Jetró marháit. Ha egy egészen rendkívüli személyiség. Tehát, ami fogalmaink szerint, ha itt megjelenne előttünk egy juhász, mindenki levenné a kalapját, ugyebár. Mindenki meghajolna előtte, és azt gondolná, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Egyáltalán nem így áll a helyzet, hanem inkább azt gondolnánk, hogy ó, de szegény ember, mindazonáltal az efél emberek mégsem olyan szegények, legalábbis akkor nem, amikor Isten kinyilatkoztatja magát nekik. Ez esetben a dolgok hirtelen egészen másképp alakulnak. De egy dolgot Branham testvér egyszer hangsúlyozott. Ő azt mondta, hogy abban rejlik a titok, hogy Isten mindig az egyszerű embereket vette igénybe, mert ők nem voltak telitömve minden más vallásos jellegű dolgokkal, hanem megvárták, kivárták, amíg Isten kinyilatkoztatta magát nekik, és az ő ígét a szívükbe és a szájukba nem helyezte. Mózesről pedig azt mondja, hogy 40 évig ide volt Egyiptomban, hogy okuljon és mindenféle bölcsességre szert tegyen, majd Istennek 40 évébe került, hogy ezt a bölcsességét érvénytelenítse, vagy semmivé tegye, és aztán kinyilatkoztatta magát neki, hogy képes legyen elmenni és végrehajtani azt, amit végre kellett hajtani. Nos, akkor meg még van egy vers, ami szemet szúr nekem. Aki igazságtalanságot cselekszik, az folytassa tovább is a rosszat, és aki bűnnel szennyezett, az továbbra is szennyezze magát. De az igaz is folytassa továbbra az igazságosság gyakorlatát, és a szent is szentelje meg magát továbbra is. Az első két kifejezést talán egy kicsit jobban megértjük, mint az utolsót. Mi azt mondanánk, de hiszen, ha valaki már szent, akkor a szent. És ezek után nem lehet több lenni a szentnél. És aki megigazult, az ugye megigazult, és nem lehet több, mint egy megigazult. De tudjátok, ez egyre mélyebbre és mélyebbre megy. És amikor a János 17-ben meg van írva, Atyám, szenteld meg őket a te igazságodban, a te szavad az igazság. Akkor már tudva levő, hogy a megszentelődés is egy folytatólagos eljárás, folyamat. Minden egyes alkalommal, amikor Isten mélyebben és újból kinyilatkoztatja nekünk az ő ígéjének igazságát, újból áthatol rajtunk az íge igazsága, és mélyebben és újból megszentelődünk. Ez egyszerűen így van. Ez nem egy olyan dolog, amit te és én egyik napról a másikra elvégezhetünk magunkon, vagy azt mondhatjuk így, most már én is szent vagyok, hanem az Isten általi megszentelődés egészen más, mint a tied és az enyém. A miénk egy külső formaiasság, az Isten ügye pedig egy belső dolog. Az, amit mi teszünk, az a mi munkánk. Amit Isten végzett el, az az ő műve. Az első Korintus 1-ben ez van megírva a mi Urunkról. Ő a bölcsesség, a megváltás és a megszentelődés kötelezettségévé lett téve a mi számunkra, mindez pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Viszont ezt el kell fogadnunk ahhoz, hogy valóban elfogadhassuk, illetve befogadhassuk Isten kegyelmének eme kihatását az életünkben. De azt észrevesszük, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő szavát, és hogy az ő szellemével átitatott bennünket, és hogy az ő szava alakot öltött bennünk. És abban a pillanatban azt is tudjuk, hogy kezdetben volt ugyebár az íge. Éppen most fordítottuk le a prédikációt, amelyben Branham testvér valami ilyesmit mond. Isten legelőször a sötétségbe beleszólt, hogy legyen világosság. És ekkor elválasztotta világosságot a sötétségtől. Isten szól valamit, és kinyilatkoztatja az ő szavát, és az ő szava szent. És mindazok, akik elfogadják az ő kinyilatkoztatott szavát, megszentelődnek az igazságban. És mi az igazság? A te ígéd az igazság. De tény és valóság az, hogy Isten ígéje igazságként le van írva, és mégis csak akkor tesz valamit rendbe a te életedben és az enyémben is, akkor hoz összhangban valamit, ha a szellem által élő, friss, igazságként fel lesz tárva te előtted és én előttem Isten trónjáról. Akkor előteremti a szívünkben és az életünkben azt, amit Isten létre kíván hozni bennünk. Aki igazságtalanságot vagy rosszat cselekszik, az folytassa tovább is a rosszat. És aki bűnnel szennyezett, az továbbra is szennyezze magát. De az igaz is folytassa továbbra is az igazság gyakorlatát, és a szent is szentelje meg magát továbbra is. Ez nem jelent se többet, se kevesebbet, hanem azt, hogy sehol nem megállni, hanem ha Isten szól hozzánk, és kinyilatkoztatja az ő szavát és az ő akaratát, akkor válaszoljunk rá, és engedjük, hogy áthasson bennünket az ő szava és az ő szelleme is. Mert ahol az Isten szelleme hatást gyakorol, ott közhírré kell legyen téve az íge is, és ahol közhírré van téve az íge, ott a szellem is munkálkodik. Az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. Mert ami Urunk azt mondja, azok a szavak, amelyeket én szóltam hozzátok, azok szellem és élet. Mindenütt ott, ahol megengedjük, hogy az Úr beleszólhasson az életünkben, ott nyilvánvaló lesz a szellem, és ott lesz az élet is. Nekem még feltűnt a 16. vers is. Igen, a 16. vers. Én, Jézus, elküldtem az én angyalomat, hogy ezt tanúsítsa nektek a gyülekezet előtt, a gyülekezetek számára. Bárki, aki elolvassa az első fejezet első versét, vagy bárki, aki meghallgatta, vagy elolvasta, amit egyesek írnak felőle, mindig hozzátesznek valamit, és beillesztenek valamit ebbe az első versbe. Nem tudnak megbirkózni azzal a ténnyel, hogy megvan írva, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, lelepleződése, amellyel Isten megajándékozta őt. Menge is hibázott itt ebben a tekintetben azzal, amit zárójelben írt. Ez egyáltalán nem tartozik oda. Ez az őt kifejezés Jánosra van utalással, és senki másra. Ez nagyon egyértelmű abból a versből és más versekből is. Mert ez esetben maga Jézus az, aki beszél, és azt mondja, hogy én Jézus, elküldtem az én angyalomat, hogy tanúsítsa ezt nektek a gyülekezetek előtt, vagy a gyülekezetek számára. Én vagyok a Dávid nemzetségéből való gyökérhajtás, a fényes hajnalcsillag. Ez, ami Urunk és megváltunk, saját maga által adott tanúságtétele, és akkor a szavak. A következő szavak. És a szellem és a mennyasszony azt mondja, jövel. És aki hallja, azt mondja, jövel. És aki szomjazik, az jöjjön is. Aki vágyat hordoz magában, az vegye ingyenesen az életvizét. Hadd legyen ez mindannyiunk vágya és imája ma este, hogy eljussunk ahhoz, aki az élet forrása maga. Hogy kérjük őt, hogy megáldjon minket, hogy megitasson minket, úgy, ahogyan a kútnál lévő asszonynak is mondta. Mindaz, aki ebből a vízből fog inni, amelyet én adok neki, az nem szomjazik meg többé örökre. Bár csak megitatna bennünket boldogsággal és folyamainak bőségéből kegyelmet adna, kegyelmet kegyelemre. És a János evangéliumából való ége szakasz is, amelyet mindannyian ismerünk, és amelyet nemrégiben idéztünk is itt, de a legjobb, ha minden esetben alaposan elolvassuk, akkor biztosan tudjuk, hogy mi van írva. Vagy hogy van leírva. Az utolsó nagy, János 7.37. Az utolsó ünnep, nagy napján, vagy fő napján, pedig felállt Jézus, és nagy fennhangon ezt kiáltotta. Ha valaki szomjazik, jön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai folynak. majd, mint az írás mondja, ezzel pedig a Szent Szellemre célzott, amelyben azoknak kellett részesülniük, akik eljutottak az ő benne való hitre, mert a Szent Szellem ugyanis még nem volt megérkezett, mivel Jézus még nem emeltetett fel a dicsőségben. Következetesen tehát csak ott, ahol a Szent Szellem hiányzik, ahol megnyílik egy kút, megnyílik az élet forrása, ahol Istentől kifolyólag lesz megnyitva a te szívedben és az enyémben is. Csak ott áramolhat teliben az áradat. És észrevesszük, hogy mi önmagunktól nagyon is képtelenek vagyunk megtenni valamit is. Akármennyire is próbálkozunk és igyekszünk, képtelenek vagyunk valamit is megtenni. Ez Istennek egy olyan műve, amelynek meg kell történnie. És akárcsak pünköstkor is énekeljük egy kórusban, vagy énekben, így keresztelj meg ma mindannyiunkat. A mi megoldásunk egyedül Isten válaszában rejlik, és Isten válasza nem csak szavakból áll. Isten beszéde szavakban van ugyan, de Isten válasza a tettekben nyilvánul meg. És ez az, amire várunk, ez az, amiről hisszük, hogy Isten kegyelemből meg fogja tenni. Hiszen tudjátok, ti is ugyanazt fogjátok érezni, mint én, talán nem egészen annyira, de mi bármit is megtennénk, ha megkapnánk Istentől a kellő választ. Ha Isten felénk fordítaná az ő tekintetét, és néha azon tűnődünk, hogy még meddig, ó Uram, tekintettel, ami megváltunk küszöbön álló visszatérésére, az embernek néha az a benyomása támad, hogy bármelyik nap lehet az utolsó nap is. És az ember nem tudja, mikor jön el az Úr. De egy dolgot mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a jelenlegi állapotunkban valószínűleg még nem állunk készen az elragadtatásra. Valóban még nem egészen. Úgy értem, hogy miközben a szívünkre tesszük a kezünket, tegyük fel magunknak a kérdést. Talán nem kellene általánosítanunk semmit, hanem meg kellene hagyni, hogy mindenki maga döntse el, hogy mit akar, mert nagyon is könnyen meg lehet, hogy néhányan valóban készen állnak. Én tényleg nem akarom ezt senkitől sem megtagadni, és azt is tudom, hogy én ott leszek, de attól eltérően a szívemet még mindig egy nagyon nagy nyomasztó teher nyomja Isten népe miatt. Mert valahogy el kell jutni odáig arra az állapotra, hogy az Úr tegyen valamit. Lehet, hogy azon az úton, amelyen az ellenség annyi kárt okozott eddig, kell, hogy legyen egy ösvénynek oda vezetően, hogy eljussunk oda, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát, hogy újból tanúságot tehessen önmagáról, hogy megerősíthesse az ő ígéjét, igazolja. Amint tudjátok, ha lefordítjátok a prédikációkat, és szinte minden prédikációban újra és újra halljátok, hogy azokat, akik hívők, azok a dolgok fogják követni, amelyek meglettek ígérve, hívőkké letteknek. Ezek a dolgok tapasztalhatóan meglesznek az ő életében is. És a Branham testvér mégis megemlíti néhányszor, ma újra lefordítottunk, ezt a tipikus példát veszi, és azt mondja, ha Beethoven szelleme élne vagy lakna bennem, azt tenném, amit Beethoven tett. És a továbbiakban azt mondja, ha Shakespeare szelleme bennem élne, azt tennem, amit ő tett. És aztán azt mondja, ha Krisztus bennem él, és bennem lakik, akkor nem lehet másképp, mint hogy megtörténik az, amit ő tett. És mindezek a dolgok logikusak és érthetőek számunkra. Tudjuk, hogy igazak. Ezek nem csak érvek. Ezek olyan összehasonlítások, amelyeket senki sem hagyhat figyelmen kívül. Ezek mind észszerűen indokolt dolgok. Ezek olyan összehasonlítások, amelyek a szemünk elé vannak állítva, és ez az, amelyhez mérten próbára kell tennünk magunkat. Hogyan jutunk el erre az állapotra? Azáltal, hogy kitartóan hiszünk és bízunk Istenben. És azt is tudjuk, hogy egyik napról a másikra minden megváltozhat. Ahogy egy felfordulás a semmiből is létrejöhet. Előfordulhat, hogy már régóta tervezve van, de aztán mégis hirtelen jön, váratlanul. Így tehát Isten is talán már régóta eltervezte a dolgokat, és hirtelen életre kelnek. Váratlanul Isten kinyilatkoztatja magát. Azt gondoljátok, hogy ez a világ valahogy azt várja, hogy rátörjenek a dolgok? Vagy azt gondoljátok, hogy a pápa tudta ma reggel, hogy ma egy pár lövések fogják érni, és hogy kórházba kell kerülnie? Ma reggel, amikor felkelt, ezt nem tudta. Ki tudott mit? Kicsoda? Kinek volt tudomása valami felől is? Mi? Az, amit mi tudunk? Hiszen emberek vagyunk, feledékenyek és gyengeik. Hiszen még abból sem tudunk már mindent, amit valamikor tudtunk. Már sok mindent elfelejtettünk, de Isten mindent tud. Ő ismeri a napot, ismeri az órát, ismeri az időt. És Gáder testvéreink már egy jó ideje éneklik az éneket, hogy ő mindent jól tud. Minden gondolkodásom, minden cselekvésem. Én csendesen megpihenhetek az ő karjaiban. Aki hinni tud, az bemegy az Isten nyugalmába. És mindazok, akik nyugtalanok és nyugtalanságot okoznak, azok nem mentek be Isten nyugalmába. Az meg lehet, hogy zsoltárokat énekelnek, legyen az emberi nyelveken, vagy angyali nyelveken, ez nem számít. Semmi jelentősége, mindennek semmi súlya nincs. Csak a tények számítanak. Ezeknek megvan a súlyuk. Minden más egyebet megtehet bármely emberi lény, vagy nem is teheti meg, csak az, amit Isten valóban megtesz, az számít. És ez áldássá válik mások számára is. Mindaz, amit Isten tesz, áldássá válik mások számára is. És sohasem fog előfordulni, hogy egy forrásból kétféle víz származzon. Vagy egy isteni forrásról van szó, és Isten jön ki belőle, vagy éppen nem. Egyik a kettő közül, de ahogy a múlt szerdán már mondtuk, minket nem az érdekel, hogy bárkit is elítéljünk, minket az érdekel, hogy Isten irgalmatságot gyakoroljon közöttünk. Hogy kijelentse magát, hogy feltárja magát, és hogy megáldjon bennünket, hiszen valóban az utolsó napokban élünk. Ki az, aki ma még biztos az ő életének menetében? Ki az, aki tudja, amikor reggel fel kell, hogy este még le tud-e feküdni? Vagy fordítva, ki tudhatja? De sokak számára eljön majd a nap, amikor nehéz lesz megélni az utolsó órájukat itt ezen a földön. Nehéz lesz. Mégis sokan lesznek azok, akiknek életük utolsó órájában nagy nehézségeik lesznek. Nehéz megpróbáltatásukon mennek keresztül, és azt kívánják majd, hogy bárcsak tudnának néhány szót szólni még, és ez már nem lesz lehetséges. Az emberek kétségbeesésbe esnek szorultságos állapotukban. Isten szólt, és aki befogadja Isten beszédét magában, azt áthatja Isten szelleme, aki beszél. És ez az igazi megszentelődés Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az igazságban való megszentelődés. És az Úr azt mondja, az én beszédem az igazság. És aki ezt megértette, az elkezd megnyugodni Istenben, és képes lesz hálát adni, bár, amint már megmondtam, egy nagy fájdalom ez Isten népe miatt. És ezt a fájdalmat sem orvos, sem injekció, sem jó hízelgés nem tudja enyhíteni. Ezt csak Isten tudja megenyhíteni valahogy, kezelni is, vagy elvenni. De egy dolog biztos, nem tehetünk már semmi mást, mint hogy teljes szívből hitet tanúsítsunk, mert az Úr szólt, ő kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát is. És ő, aki elkezdte, ő be is fogja fejezni, te benned, és én bennem is. És a Pál apostol már akkor egy olyan gyülekezetről beszél, amely folt és ranc nélkül áll majd meg Isten trónja előtt, akkor ez nem csak kimondva, vagy megírva lett valahogy, hanem ez az igazság. Lesz egy vérrel megvásárolt sokaság Isten trónja előtt, a bárány vérében megmosottan. És kegyelemből mi is közzéjük tartozhatunk. Amen.